segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet. Istennek igéjét az Ószövetségből olvasom, Sámuel első könyvéből, a könyv 17. részéből, a 45. verssel kezdődő és az 50. verssel bezáródó ige szakaszt. Dávid pedig mondta a filiszteusnak, te karddal, dárdával és pajzzsal jössz ellenem, én pedig a seregek urának, Izrael seregei istenének nevében megyek ellened, akit te gyalázattal illettél. A mai napon kezembe ad téged az Úr, és megöllek téged, és fejedet levágom rólad. A filiszteusok seregének tetemét pedig, az égi madaraknak és a mezei vadaknak fogom adni a mai napon, hogy tudja meg az egész föld, hogy van Izraelnek Istene. És tudja meg, ez az egész sokaság, hogy nem kard által, és nem dárda által tart meg az Úr, mert az Úré a had, és ő titeket kezünkbe fog adni. És mikor a filiszteus felkészült és elindult, és Dávid felé közeledett, Dávid is sietett, és futott a viadalra a filiszteus elé. És Dávid benyúlt kezével a tarisznyába, és kivett onnan egy követ, és elhajítván homlokon találta a filiszteust úgy, hogy a kő a homlokába mélyedt, és arccal a földre esett. Így Dávid erősebb volt a filiszteusnál, parittyával és kővel. És levágta a filiszteust, és megölte őt, pedig kard nem is volt Dávid kezében. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét, közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg. Azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit, embergyermekeit. És azt várja, hogy mi is megszólaljunk az ő szavára, jöjjetek válaszképpen a megszólító igére. Imádkozzunk, könyörögjünk együtt így. Örökkévaló Isten, kinek nincs kezdete és vége, akinél annyi ezer esztendő, mint nekünk egy nap, köszönjük, hogy szólíthatunk és atyánknak nevezhetünk. Megvalljuk, édesatyánk, hogy semmit nem hoztunk erre a világra, amikor megszülettünk. És azóta is mindent csak tőled kaptunk. Hadd mondjunk most köszönetet a mindenért. Köszönjük ajándék életünket, ajándék hitünket. Köszönjük a ránk bízottakat, és az értük való felelősséget. Köszönjük egyházadat, és köszönjük most ezt a gyülekezetet különösképpen is. Köszönjük hívó szavadat, éltető igédet. Gyászolóinknak vigasztalást, betegeinknek gyógyulást, gyengéinknek erőt, a kevélyeknek alázatot kérünk. Megváltunk a Krisztus Jézus nevében. Kérünk, édesatyánk, hallgass meg, és áld meg bennünket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, Istennek igéjét az Új Szövetségből olvasom, Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írott leveléből, a levél 8. részéből, a 31. verset. Mit mondunk azért ezekre? Azt, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Foglaljunk helyet. Az először olvasott ige szakaszban, abban a hosszabb bibliai ószövetségi történetben, amit először olvastam a Bibliánkból, azt az ifjú Dávidot látjuk harcolni és győzni, aki majd Izraelnek később a királya lesz, és akinek a királysága alatt Izrael az aranykorát élte, minden értelemben, mind gazdaságilag, mind politikailag, mind szellemileg, az volt Izrael igazi aranykora, ami Dávid királyságával jött el abba az országba. Szerette nagyon ez a nép, Isten választott népe a zsidóság, szerette nagyon Dávid királyt. Legendák övezték, és mind a mai napig legendák övezik az alakját. Kitűnő katona volt, nagyszerű politikus volt, művészi hajlamokkal is megáldott ember volt, nagyszerű király. A Bibliánk Ószövetségi részében lévő Zsoltárok könyvének legtöbbjét neki köszönhetjük. Nem vitatható, hogy Izrael történetének Dávid volt a legjelentősebb királya. Most azonban, amikor bekapcsolódunk az igei történetbe, még mint pásztor fiút látjuk őt. Ifjú pásztor ember. És akkor látjuk harcolni, hadakozni, látjuk, amint bátran kiáll, a filiszteusok híres, neves, nagy harcos, a nagy bajvívója ellen, és győz. Talán ez az egész Szentírásnak a legismertebb története, de az Ószövetségnek mindenképpen ez a legismertebb története. Olyanok is ismerik, akiknek egyébként semmi közük nincs a Bibliához, semmifajta keresztény vagy zsidó közösséghez, mégis ismerik. Talán elmondhatjuk, hogy ez a legismertebb történet az egész Ószövetségből, a mai kor mai emberei számára is. Mégis, bár ez a legismertebb történet, a vasárnapi felnőtt gyülekezetekben nagyon ritkán prédikálunk róla. Olyan vasárnapi iskolai közösség nincs, ahol ne hangozzék el gyerekek számára, gyerekisten tiszteleten. Minden templomainkba járó gyermek ismeri ezt a történetet, de a felnőtt gyülekezet előtt nem nagyon szoktunk róla beszélni. Ez az igazság. Talán éppen azért, mert ebben a történetben szerepel egy olyan ember, egy olyan katona, ez a filiszteus, akiről úgy beszél a Biblia, mint egy 3 méternyi magasságú, hatalmas emberről, és kicsit talán szégyenkezve gondolunk arra, hogy azért ilyet, ez inkább a legendák világába tartozik. Ekkora ember valószínűleg nem is lehetett. Bizonyára egy kicsit eltúlozta, túlszínezte a Szentíró, hogy Dávid győzelme nagyobb legyen. Meg ez a paritja, meg ez a kő. Egy szóval kissé szemérmesen nyúlunk a történethez, és nem nagyon merünk róla vasárnapi felnőtt gyülekezetbe, felnőtt gyülekezeti tagok előtt beszélni. Az ige hirdetésem szempontjából teljesen lényegtelen, de azért hadd jegyezzem meg, hogy az elmúlt esztendő legnagyobb archeológiai eredménye éppen ennek a bizonyos filiszteusnak a koponyája megtalálása volt Izrael mellett. Tényleg lényegtelen az ige hirdetés szempontjából. De megtalálták ezt a koponyát, tartják a szakemberek, a szaktudósok, egy átlag emberi koponyánál az átmérője 5 centivel nagyobb. És benne van beékelődve egy kődarab ebbe a koponyacsontba. Megvizsgálták a korát, megállapították, hogy 3000 éves. Tehát valóban abból az időből való. Ma már mutogatják, ha az ember a Szentföldre indul, ma már láthatja ezt a legújabb kori felfedezést. De ez csak olyan zárójeles megjegyzés volt. A történetünk üzenete szempontjából teljesen lényegtelen. A kérdés az, hogy nekünk, 20. század végi embereknek mi közünk van ehhez a történethez? Nos, itt egy harc zajlik, Dávid és Góliát harca, és a 20. század végi embernek és a Magyarországon élő embernek az a köze hozzá, hogy ma is vannak Góliátok. Ma is vannak félelmetes Góliátok, félelmetes ellenségek, akikkel szembe nekünk, Dávidoknak meg kell vívnunk a harcunkat. Erről szeretnék ma szólni. A 20. század végi Góliátokról és a 20. század végi Dávidról és a harcukról. És rólatok fogok beszélni meg magamról. Nos, testvérek, talán a 20. század legfélelmetesebb Góliátja a kor szelleme. Annak a kornak a szellemisége, amiben élünk, talán a legfélelmetesebb ellenfele és ellensége a mai Dávidoknak. A kor szelleme. Fenyegető Góliátként áll szembe velünk, méghozzá naponta. Csodálatos és egyszerre félelmetes a vértezete. Csodálatos és egyszerre félelmetes. Nézzétek meg, hogy elér bennünket ez a korszelleme, műholdakon. Ma Magyarországon a magyar gyerekek ugyanazokat az irtózatosan buta, idétlen, lélek és szellemromboló rajzfilmeket nézik, mint Japánba, Dél-Amerikába, vagy az Amerikai Egyesült Államokba. Ugyanazt. Ugyanazokon a csatornákon keresztül. Ugyanaz a szellemiség rombolja az ő szívüket, erkölcsüket, életlátásukat, mint a világon mindenütt. Micsoda félelmetes, és micsoda ragyogó és csodálatos vértezet. Sok Dávid szülő nem is tudja, hogy micsoda bűnt követ el a gyereke ellen. Amikor a korszellem sokféle szép ruhába öltöztetett, de embert, lelket, gyermeket pusztító szellemiségét szabadon engedi az övéinek. A korszelleme jön televízión, rádión és újságon keresztül ez a korszelleme. És ennek eredményeképpen megindult egy erkölcsi, egy rettenetes bomlási folyamat az egész világon. Iszonyatos a kor szelleme, ez a rettenetes Góliát. És ott élnek a Dávidok. Mi nem a Góliát mögötti filiszteus hadsereg emberei vagyunk. Hiszen mi Isten népe vagyunk. A Dávidok. És ott áll velünk szemben Góliát, a kor szelleme. Elképesztő pusztítás indult meg a világba. Iszonyatos dolgok bomlanak föl, és mennek, múlnak, lesznek semmivé. És sokszor még Isten népe se ébred, hogy mi történik vele, hogy áll vele szembe egy rettenetes Góliát, és úgy viselkedik, mintha nem látna belőle semmit. Nincs tarisznyája, nincs paritjája, nincs köve. És azt se látja, hogy egy óriással harcol. Hogy egy óriás az életére tör. A kor szelleme. Jelentkezik ez a magyar parlamentben. A törvény alkotásainkban. Amikor megszavazunk egy olyan abortusz törvényt, amelyik az egész világon nézve is az egyik legliberálisabb. Egy kifelé pusztuló, egy elpusztuló nép megszavaz egy törvényt. Aztán egyesek azon törik a fejüket, hogy próbáljunk megszavaztatni egy eutanázia törvényt is. Hogy ne csak a kezdeteknél nyúlhassunk bele az életbe, és pusztíthassuk el a végén is. És közben sorba hozzuk azokat a törvényeket, amelyekkel pusztítjuk azt, amit Isten épített és alkotott. És ott élnek valahol közben ebbe a magyar társadalomba azok, akik hívő embernek vallják magukat, azok, akik kereszténynek vallják magukat, és nem látják, hogy micsoda kor szelleme, micsoda pusztítás, micsoda szellemiség. Föltett kezekkel élik az életüket. Hát vegyük már észre, ha nem vettük volna, hogy a legrettenetesebb Góliátja a 20. század végének a korszellem. Testvérek, a káosz felé hullunk lassan vissza. A rendetlenség lesz a rend. A mindent szabad lesz a rend. A félni kell az utcán. A félni kell mindenütt lesz újra a rend. Ez a káosz. És ez mind a kor szelleme. Azt lehet látni, hogy a 20. század végére bármilyen furcsa, de egyre kevesebbet gondolkodnak az emberek. Az emberek nézőkké lettek. És egyre inkább arra felé vezetnek bennünket, hogy az életet nézzük, ne alakítsuk. Hogy a dolgokat fogadjuk el, ne mi formáljuk. Hogy vegyük tudomásul, hogy nem is tehetünk semmit. A dolgokat irányítják. És mi ezekben nem szólhatunk bele. A mi dolgunk az, hogy fogadjuk el. A lélek elsatnyul, az emberek egyre közönösebbek, közömbösebbek. A hívő ember ezzel a korszellemmel, az árral szemben úszik tulajdonképpen. Én nagyon remélem, hogy itt is ülnek olyanok, akik valahol sejkeik legmélyén tiltakoznak mindaz ellen, ami körülveszi őket, és egyre inkább körülveszi őket. Nem belesimulnak, nem elfogadnak, nem tolerálnak, hanem tiltakoznak. Akiket nem lehet félrevezetni a másság hazug elveivel. Hanem tudnak, akarnak tiltakozni az ellen, ami tönkreteszi ezt a világot, és benne lassan fölőröli ezt a magyar népet. Szembe úszunk az árral, ha Isten gyermekei vagyunk. És az a nagy kérdés, hogy ez az ár elsöpri-e a keresztény egyházakat? Elsöpri-e? Túl vagyunk a kultúrkereszténység idején. Túljutott a világ a kereszténységen. Túljutott. Vajon akik még megmaradtak, azokat elsodorja a kor rettenetes szelleme? Vagy megállnak? Hit életünkben abból, ami körülvesz bennünket, semmi nem segít, de minden akadályoz. Hiszem, hogy szeretnénk következetesen keresztény életet élni, de ugye nem tudjuk függetleníteni magunkat. Mi sem. Attól a szellemiségtől, ami bennünket körülvesz. Nehéz szembeszállni a kor szellemével, a Góliáttal, de ha nem állunk le, hogy harcot vívjunk ellene, elsöpör. És azt látom, hogy a keresztények, a magukat kereszténynek vallók egy jelentős része is kapitulált a korszelleme előtt. Úgy neveli a gyermekét, mint a többi. Ugyanúgy eljárhat a gyereke mindenfajta lélekromboló idétlen helyre, mint a más gyermeke. És azt hiszi ettől modern. Ettől csak a gyermeke gyilkosa. A kor szelleme. Vajon tudunk-e az árral szembe megállni? Vajon tudjuk-e mondani a miéinknek, hogy az abortusz gyermekgyilkolás? Vajon tudjuk-e mondani azt, hogy Isten igéje erről és erről ezt mondja? És engem nem izgat, hogy más mit mond, mert nekem egyszer meg kell jelennem Isten az én bírom széke előtt. Testvérek, ebben a harcban, amit a kor szellemével kell vívnia Isten népének, egyetlen egy fegyvere van. Ahogy Dávidnak is csak egy volt. Ez az egy fegyver, az ige. Ma azonban már ott tartunk, hogy a templomba járó református embereknél sokkal jobban ismerik még az igét is. A kis szekták, a kis keresztény, vagy magukat kereszténynek álcázó, szent öntettel lelocsolt kis közösségek, mint mi. A szekták legjobb vadászterülete a református egyház ebben a hazában. Ha valaki maga köré közösséget akar gyűjteni, az reformátusokból gyűjti elsőrenden. Persze csak papíron reformátusokból. Olyanokból, akiknek Isten igéhez igazán semmi közük. Akik a templomnak nézelődői, akik összetévesztették Isten házát a mozival és a színházzal, akik eljárnak valahol, végignéznek és végighallgatnak valamit, és aztán hazamennek, és azt gondolják, ez a kereszténység. A kor szellemével szemben egyetlen fegyverünk van, Isten ígéje, de van-e? Ott van-e a szívünkben? Ott van-e a szemünkben, a gondolkodásunkban, az életlátásunkban, ha tetszik, az életfilozófiánkban? Jelen van-e Isten ígéje? Mert másként megállni nem tudunk. Én félek tőle, ha azt mondanám, hogy ma csak az léphet ki a templom ajtaján, aki 10 igét ebből a 33 ezerből kívülről el tud mondani. Hibátlanul. Sokan itt töltenék még a délutánt. Félek tőle, hogy így van. De csak állítson meg egy Jehova tanúja, majd idézi neked a Bibliát, egyik igét a másik után. Úgy raki egymás mellé, hogy akarja, meghamisíthatja, de mondja. Nincs más fegyverünk a kor szellemével szemben. Hogy kell gyereket nevelni, hogy kell házasságban élni, hogy kell gondolkozni az életről. Nincs más, csak Isten igéje. És ez sincs. Nincs a szívünkbe. Nincs az értelmünkbe, nincs az akaratunkba, nincs a lépő lábunkba, nincs a néző szemünkbe, nincs a szánkba, akkor mi lesz velünk? Megmondom, a Góliát elsöpör. Hány gyereket kereszteltek meg ebben a gyülekezetben? Hány konfirmált? Itt a két fölöttünk lévő emeletnek is zsúfolásig kéne lenni. De a kor szelleme az elsodor. Milyen jelentéktelen fegyverünk van, az ige? Tényleg. Én ma délelőtt itt prédikálok X ember előtt. Ugyanebben az órában valaki a magyar televízióban nézhet egy olyan műsort sok milliómod magával, amelyik pont a kor szellemét fogja árasztani felé. Mennyi esélyünk van? Van értelme prédikálni? Van értelme templomba menni? Tényleg van értelme Isten igéjét egy kicsit is komolyan venni? Hát mekkora az esélyünk? Nem úgy van, mint Dávid és Góliát? Egy vasárnap délelőtt néhány ezer ember Budapesten igét hallgat, és több mint 2 millió pont az ellenkezőtől sodortatik. Mennyi esélyünk van? Egyáltalán kell ezt nekünk igazán komolyan venni? Van esélyünk Góliát ellen? Nem elsodorta a társunkat is, a gyerekünket is, az unokánkat is, a legjobb barátunkat is? Van esélyünk? Nem úgy van, hogy az egyik ifjú és fegyvertelen, a másik meg kipróbált és óriás, és állik fegyverben van. Milyen nevetséges harcba indulni ellene. Inkább le kéne tenni a fegyvert. Fel kéne adni. No chance. Semmi. Nincs értelme. Eresszük le a kezeinket, és adjuk fel. Hát sokan ezt akarják. Sokan ezért mindent megtesznek. Én pedig azért állok itt, hogy azt mondjam a seregek urának nevében, hogy nem. Elénk áll ez a rettenetes Góliát, és megsemmisítéssel fenyeget. Aztán mondok egy másik Góliátot. Ez kicsit kínosabb Góliát. Ezek a bűneink. A bűneink. A bűneink, amelyek veszélyekbe sodornak, amelyek az egész hitéletünket fenyegetik, a régi bűnök, melyek újra élnek, új bűnök, melyeket összegyűjtünk. Hát felmerül itt is a kérdés, van értelme harcolni a bűneim ellen? Nem rettenetes Góliát kezdi újra, és már legyőzöttnek hitt, támad újra. Nem azoknak van igazuk, akik azt mondják, hogy ez blabla, ezzel nem kell foglalkozni. Mi az, hogy bűn? Tudomásul kell venni, hogy ilyen vagyok, én parázna vagyok, ezt tudomásul kell venni. Nem kell ez ellen harcolni. Én egy tolvaj vagyok, ilyen vagyok. Én hazudozó vagyok, én mocskos beszédű vagyok, kérem én, ilyen vagyok, fogadjanak el így, szeressék a másságomat, én ilyen vagyok, de én is így szeretem önmagamat. Eszem ágába sincs harcolni ellenük, egyébként is a pap is bűnös, aki beszél. Mindenki bűnös, mit kell ezzel foglalkozni? Hogy mekkora Góliát a bűnünk, azt az erőtlen, hatástalan, boldogtalan, eredménytelen, keresztény életünkből jól lemérhetjük. Mondok egy harmadikat is. Maga az élet. Micsoda Góliát. Az életem, a sorsom, a rettenetes keresztjeim, amiket hordoznom kell. Micsoda Góliátok nőnek fel egy ember életébe. Legyőzhetetlenek, kemények, óriások. Van értelme harcolni a kor szelleme ellen, a bűneim ellen, a sorsom ellen? Hát nem minden azt mondja, hogy adjam meg magam, de minden. Egészen más persze ez a kérdés, testvérek, ha merjük a hit szemével nézni. Ha a hit szemével nézzük, akkor azt látjuk, hogy Góliát egyedül van, és bármekkora is, csak egyedül van. Dávid meg nincs egyedül, bármekkora is. Dávid azt mondja, a seregek urával vagyok itt. Ezért olvastam ezt az alapigét, ha az Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk. Ha Isten velem van, szóval ha ez nem csak valami, amit mond a szám, hanem igazság, amit él az életem, ha, nem véletlenül mondja így az apostol, Ő is tudja, hogy van úgy, hogy ilyen nincs. De ha az Isten velünk, akkor, mondja Pál, kicsoda ellenünk? Mondja ezt a nagy római impériumban. Egy maroknyi kis közösség embereként. Mondja Róma szemébe is, ha az Isten velünk, mondja a Góliátoknak, mondja a Dávidoknak, nézzetek már körül, ha az Isten velünk, ugyan kicsoda lesz ellenünk. Testvérek, ha Istennel közösségben vagyunk, akkor van esélyünk győzni a 20. század végi kor szelleme ellen éppen úgy, mint ahogy akkor van esélyünk győzni a bűneink felett, és van esélyünk győzni sorsunk rettenetes keresztjei között is. De másként nincs. Az egy nagyon természetes emberi vonás, hogy Isten segítségét kérni szoktuk, és igényeljük is. És testvérek, Isten adja. Adja a segítségét. De van egy feltétele. Mi szeretnénk, ha Isten valami automataként működne. Én kérek, ő teljesít. Én elmondom, ő megvalósítja. Nos hát Isten kész segíteni. De van egy feltétele. Ez így hangzik. Dávid szíve az Úré volt. Ímé a feltétel. Ez a Dávid király is bukott ó de nagyokat. Volt ez parázna, volt ez aljas ember, volt ez a Dávid is minden. De egy dolog megállt élete végéig rá, hogy a szíve az Úré volt. A szíve Istené volt. Ha Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk. Fontos szó ez a ha. Mert ahhoz, hogy Isten velünk legyen, nekünk is vele kell lenni. Isten a maga élet erejét, amivel győzni lehet, korszellem, bűn, minden nehézség fölött, megtisztított szívekbe adja, ahol ő takaríthat. Jézus vérével. Ahol ő kitakaríthat, ott ő készíti a helyet a saját ereje számára, amivel majd lehet győzni Góliát fölött is. Bárhogy hívják, ha Isten velünk. De ha nincs, esély sincs. Ha ő velünk van, akkor meg fognak oldódni a bajok, akkor lesz győzelem a Góliátok felett. De csak így. Dávid, Izrael Istenének nevével és nevében ment és győzött. Tedd le testvér a többi fegyvert. Úgy sem működik. Egyik sem. Csak ez az egy működik. Isten nevében. Isten nevével. Így indulni naponta harcba. A többi nem működik. A többi harcunk eredménye bukás. És csőd. De Istennel, hittel el lehet indulni ebből a templomból is. A Góliátod ellen, mert az vár rád. Hadd mondjam az örömhírt. A győzelmed készen van. vár rád Góliát, de vár rád a győzelmed is. Ha Isten veled, akkor senki nem lehet ellened. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy megszólítottál bennünket a te ígédben. Köszönjük, hogy közel léptél hozzánk. Köszönjük, hogy győzelmet kínálsz. Köszönjük, hogy velünk akarsz lenni. Köszönjük, hogy veled lehetünk. Könyörülj meg rajtunk. Szeretnénk a kor szellemével, a bűneinkkel, sokféle élethelyzetünk keresztjeivel szemben győztes életet élni. Add ezt meg nekünk, Urunk. Amen. Foglaljunk helyet.
Egy örök igaz Isten nevében. Amen. Szeretteim, amikor magatokat a Szentlélek által a gyülekezet szolgálatára elkötelezitek, halljátok az ígét. Úgy, amint írva található az apostolok cselekedeteiről való könyv 20. részének a 28. versében. Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szentlélek titeket vigyázókká tett, az Isten Anya Szentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett.